Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Mindig, amikor megpróbálok egy helyzetet legalábbis magam számára első körben tisztázni, akkor egyfajta fogódzót keresek, egy magyarázatot, egy képletet, vagy egy viszonyítási rendszert, amibe a történetet belehelyezem. Pillanatnyilag az a benyomásom, hogy egy fizika órán vagyunk, ahol az ingajáratnak a különböző szakaszait elemezzük. Ezt a dinamikát, ami a szélsőséghez kilendül, aztán egy adott pillanatban csitulni kezd, megtalálja azt a közepet, amely mindig a másfajta közép, nem tudjuk behatárolni és örök középként tételezni, de alapvetően mederbe kerülnek a dolgok. Fosztó László szociálantropológussal arról beszélünk, hogy mitől tértünk el, vagy tűnik úgy, mintha a világ egy kicsit a medréből kilépett volna, és melyek azok a feltételek, vagy események, amelyek oda vezetnek majd, hogy megtaláljuk a magunk útját, talán egy új medret, de mindenképpen egy behatárolható intervallumban zajlódjon az életünk, a közélet is a többi között, mert azt látjuk, hogy az, amit szélsőségnek nevez a sajtó, és amelyet több ízben is szóltam a héten, nem kell szégyelnünk fasisztoidnak vagy fasizmusnak nevezni, mert időnként elbújunk a szavak mögé, mintha az eufémizmusok úgy megvédnének attól, ami tényleg zajlik és tényleg van. Köszönöm, Laci, hogy itt vagy.
Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát ha arra gondolunk, hogy ez az inga ide-oda mozgása, az nyilván egy ilyen mechanikus elképzelés, ami a társadalomra korlátozott mértékben alkalmazható. Tehát ez egy fizikai modell.
Nyilván finomítjuk a beszélgetés során.
Annyiból valószínűleg, hogy valóban beszélhetünk, hogy a szélsőségek azok mind ilyen pólusok jelennek meg, tehát polarizálódik ez a társadalom, amivel élünk, és ennek a polarizációnak az egyik hatása az a politikai szélsőségességnek a megerősödése is. Hogy Romániában most már tagadhatatlan, hogy ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, csatlakozunk az európai trendekhez, mert ahogy megjelentek ezek Hollandiába vagy Németországba megerősödött a szélsőségesség.
Franciaországban királycsináló, igen, ahogy látjuk.
Tehát ilyen szempontból nem egy kivételes dologról van szó, inkább az a szomorú, hogy a mi verziónk, ugye a romániai szélsőséges verzió egy különösen erőszakos változat. Tehát ez a két világháború között is megmutatta a farkas mosolyát, ugye a Vasgárda meg a legionáros mozgalom, és nem egy szép arc az, ami ránk tekint ebből a szempontból, különösen kisebbségiekre ez nem egy fényes kilátás, hogy oda jutunk vissza, ahol már voltunk, vagy hogy valamilyen módon hasonló, mert azért abban óvatos lennék, hogy azt mondjam, hogy visszatértünk, vagy visszatér, hanem inkább egy új jellegű jelenséggel van dolgunk.
Jó, de akkor Laci, még a megnevezésnél maradva, ebben az értelemben azért nem túlzás fasisztoid jelekre és reflexekre utalni. Ezt valahogy nem tudjuk elkendőzni, hogy ezek a két világháború közti időszakra masszívan utaló, akár szimbolikusan is utaló jelek, ezek erről szólnak.
Igen, tehát ilyen szempontból neofasizmusról lehet beszélni, vagy hát van Tamás Gáspár Miklósnak egy posztfasizmus jellegű, ez a fogalom, ez hozzá vezet vissza, de ugyanígy a neolegionárius mozgalmat is lehet mondani, valamilyen szinten már a szimbolikája az egyértelműen visszautal. Annyiból érdemes ezt a neót oda tenni, hogy azért mégiscsak egy új társadalmi környezet van, egy új világrend van, meg új kommunikációs eszközök állnak rendelkezésére az embereknek, és hogy ez valamilyen szempontból ez mégiscsak egy új dolog, egy más, és hát az egyik kitétele Tamás Gazsinak ugye a posztfasizmusban, hogy ez nem annyira erőszakos, vagy nem olyan fajta erőszaknak a kultusza, mint a korábbi. Hát ebben sem lehetünk annyira biztosak, mert most már tényleg olyan fenyegető üzenetek megjelentek roma szervezetekre küldve, vagy egyáltalán a hanghordozás, ahogy a szenátorasszony ugye megjelenik, és ahogy
hát meg
viselkedik.
A legfrissebb, igen. Ugye egy színész elvállal egy közéleti szereplést, ugye, kampányban, és akkor kap egy olyan fenyegetést, hogy a holtesteddel mit fogunk művelni.
Igen.
És ugye eszembe jut, amit mondtál, hogy ugye van ez a két világháború közti periódus, amelynek igen erőszakos momentumai, éppen Farkas Emőd posztolta a nagyapjának, aki unitárius lelkész volt Bukarestben a 40-es években, azt a napló részletét, ami a legionárius lázadásnak a, hát az általa receptált pillanatai. És a végén van egy nagyon erős mondatköteg, ahol azt mondja, hogy tud róla, hogy a Vágóhídon zsidókat mészároltak le, részleteket nem árul, de hogy amit hallott, az rettenetes. És ezt újraolvasni és látni a megsárgult papíron a mechanikus géppel leírt sorokat, tehát hogy annyira tapintható az, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény figyelmeztető jelként beiktatott kordokumentum. De nem eléggé. Úgy látszik, hogy ha visszamegyünk, most azt javasolnám, hogy nézzük meg, hogy az emlékezés politika az mettől meddig hibás, hogy nem sikerült ezt a legionárius fasiszta Antonescu korabeli kárlista, mert ugye itt a királyi háznak is van némi szerepe, szóval ezt a furcsa, villongó 40-es évekbeli hagyatékot nem tudtuk, hát feltárni talán inkább, de hogy értelmezés keretbe illeszteni és feldolgozni.
Igen, ennek Románia specifikus területe, de azt hiszem, hogy nem kivételés. Tehát, hogy más országokban, többek Magyarországon is a holokausznak az emlékezete, vagy egyáltalán a Horthy korszaknak az emlékezete, az egy ilyen megszépült formában jelenik meg, és sokkal pozitívabbnak tűnik mindazok a forrásokból, vagy a komoly kutatások révén az emberek láthatnák. És hát Romániában ez annyiból még specifikusabb, hogy gyakorlatilag ez a legionárius hagyomány, vagy ez az etnonacionalista szélsőség, ez a késő szocializmus óta jelen van. Tehát, hogy ez a szocialista internacionális periódusát leszámít, ugye az 50-es, 60-as években talán, amikor volt egy ilyen progresszív elképzelés, hogy igen, akkor sem volt tulajdonképpen nagyon kisebbségbarát olyan értelemben, hogy hát azért azt várták, hogy igazodjon a kisebbség a többséghez, meg hogy ilyen a szocialista állampolgárság lesz az a keret, amiben asszimilálódni fognak, különösen a romákra gondolok itt, de a magyaroknak sem volt más jövőt különösebben elképzelve. Az hát egészen, talán a 70-es évekig ez nem volt annyira retrográd. De a gazdasági válsággal, meg hát a főleg az energiaválság, ami a 70-es években aztán beütött, meg a személyi kultusz fele való fordulás a Nikolaj Ceausescu-nak, ez egyértelműen visszahozta ezeket a hangokat, és ezek a hangok azóta nem tűntek el a közéletünkből, nincsenek a felszínen, nem voltak annyira a felszínen, mint ahogy most látjuk, de az, hát túlzás van azt mondani, hogy erre nem lehetett rálátni, vagy nem tudhattuk, hogy ez létezik. Tehát itt volt velünk. Annyiból volt még láthatatlan, hogy nem volt egy olyan erős ellenállás, tehát hogy különösen a rendszerváltozás után ez a neolegionárius hagyaték, vagy hagyomány, ami volt, ez nem került a nyilvánosságra, ez nem került feldolgozásra, és azért is lehetett ez, mert nem volt egy erős baloldali mozgalom, aki antifasiszta, vagy az áldozatoknak tulajdonképpen így összemosódott végsősorban.
A baloldaliság maga is, mint érték, vagy világkép és perspektíva, tulajdonképpen a Ceausescu bukásával így belesodrodott egy ilyen megtűrt, de igazándiból nem releváns zónába. Tehát, hogy nem tudta újra kitalálni magát. Volt, emlékezzünk vissza, a Kuneszku-féle szociáldemokrata párt, amit hamar elnyeltek az Iliescu táborába tartozók. Tehát, hogy még csak politikailag sem tudta magát artikulálni.
Igen, tehát itt, hogy arra gondolunk, hogy Romániában a szociáldemokrata párt, ugye, ami van, hát az egyedül olyan párt talán, amilyen utódpártként a régióban még tartja magát Magyarországon, az MSZP az el is tűnt. Tehát, hogy gyakorlatilag nem mérhető, vagy nem tényező, de hogy más országokban is hát az utódpártok azok teljesen jelentéktelenné váltak, és az új baloldal az pedig most bontogatja szárnyait, vagy hát egy másfajta jellegű balos mozgalmat gondolnak, és hogy ennek nem volt Romániában filozófiai, eszmettörténeti támogatottsága a 80-as évektől fogva. Tehát, hogy kevés olyan karakteres közértelmiségi public intellectual van, aki ezt a baloldaliságot képviselné, vagy képviselte volna. volna. Tehát, hogy inkább a jobb oldalon és a szélső jobbon jelentek meg az értelmiségi beszéd is, és ez alól a sajnos az erdélyi magyar sem. Igen, az erdélyi magyar közélet sem nagyon kivétel, tehát, hogy itt nálunk is inkább a jobb oldal is, hogy még annak is a széle erősödött, és nem a kritikai hangok, meg az, aki a társadalmi problémákat egy rendszerkritikai szempontból tudja megközelíteni. És hát ez oda vezet, hogy a mostani szociális feszültségek, vagy a gazdaság egyenlőtlenségekre a választ egyértelműen a szélső jobb adja.
Miközben ugye van törvényünk arra, hogy a szélsőjobbos ideológiát hirdetők, vagy azt védők, vagy a háborús bűnösök emlékét ápolók, akár ugye büntetőjogi eljárásra is számíthatnak, és miközben ott van a másik teljesen pregnáns ugye döntés, hogy tankönyvek jelennek meg a holokauszt középiskolai oktatásához, tananyag és kötelező, mint beemelt tétel a tanrendben. Szóval ezeket így, ahogy összerakjuk, van egy hivatalos formalizált diskurzus és akciósorozat. Tehát ha valaki nagyon kívülről nézi a történetet, nem érti, hogy van egy intézményes, aránylag megkésett, de mégiscsak a maga szintjén egy logikus cselekvéssorozat, hogy akkor ezt a történetet valahogy kezelni, valahogy legalább a fiatal generációk felé artikuláltan közvetíteni, és látjuk, hogy mi van a százalékok szintjén. Most ugye pártokat és politikusokat nem fogunk konkrétan említeni, de a hallgatók azért tisztában vannak azzal, hogy itt milyen arányokról beszélünk, és azért a 30% az messze túl van azon, amit általában a társadalmakról szoktak mondani, hogy akkor az a 10% az úgy adott,
belefér
része annak a vélemény és értékrendválasztási szabadságnak, ami egy jól bejáratott demokratikus társadalomban adott tulajdonképpen. És eszembe jut egy teljesen konkrét példa, régebbi Skandinávia, nem is hiszem, hogy nagyon szerencsés, de azért idehozom, amikor egy náci párt gyűlést akar tartani egy városban, és a polgárok az állomáson, a vonatállomáson olyan plenáris tiltakozásba kezdenek, hogy az önkormányzat kénytelen visszavonni a megadott engedélyt, és visszakullognak ezek a tényleg abszolút minoritást képező, de vehemens fasisztoid arcok, egyszerűen nem tudnak gyülekezni, le kell mondják. Nem azt várom, hogy a román társadalom egyből felócsúdik, és hasonló esetek fognak előfordulni, de az, hogy a rendőrség ott van egy megnyilvánuláson, ahol karlendítések vannak, és ez ledokumentált, és beszélünk róla, és máig sem tudjuk, hogy a hatóságok mit léptek, azért ez furcsa.
Igen, tehát ez egyértelműen itt hát az a helyzet állt elő, hogy az állam gyenge ezzel kapcsolatosan. Tehát nem lépett fel. Amire tényleg törvény van, azt vitán fölül áll, hogy aki
ezt teszi, nem ezt... most nem tartják be, hogy nem, kampány, és hogy félnek a, nem tudom, attól, hogy mártirizálják, vagy szóval nem a kontextus aktualitásáról beszélek, hanem ez, ahogy szokták mondani, ez a sorozatos félrenézés.
Igen. Ez egyértelmű, hogy ilyen szempontból puha.
Keresztényileg mulasztásos bűn.
Ja.
Ugye? Ez a kategória. Igen.
Puha föllépés, vagy egyáltalán a föllépésnek a hiánya jellemzi. És
mi van e mögött? Vagy hogy, de hogy hát dekódolod ezt?
Ennek az egyik eleme...
Kényelem? Úgy se fog történni semmi? Hagyjuk, hogy egy bizonyos szintig megnyilvánuljanak, úgy se lépik túl a határt? Sok minden lehet itt a lábjegyzetként.
Hát az a kép, ami így bejárta a szociális média, a közösségi médiákat, az egy nőnek a Hitler üdvözlete, amit fölemelt kézzel és a gyerekkel a kezében van. Tehát ez egyértelműen egy olyan helyzet, amikor a vulnerabilitás, a kiszolgáltatottság az anya és a gyerek összekapcsolódik ezzel az erőszakkal. Mert ez tulajdonképpen egy erőszakos mozgalomnak.
Tehát ez egy megkomponált szerintem, tehát egy jó érzékkel, mármint propaganda eszközként használt image?
Nyilván felhasználják ezt erre a célra, mert nehezebb arra gondolni, hogy hogy egy nő, aki tényleg anya és gyerekkel a kezében van, ő bármilyen erőszakos cselekményre készülne. Tehát a fekete ruhás tarkopasz skinheadeknek a felvonulása az erőszakosabb hatást kelt, de maga a szubtextus, ami alatta vonul, az ott van egyértelműen, és erre nem vagyunk elég érzékenyek. Tehát, hogy nem tiltakozik ez ellen a társadalom, és ez egyértelműen, amit említettél, ez arra utal, hogy nincsen ez benne a köztudatban. Nincsenek benne az oktatási rendszerünkben, erre nem vagyunk felkészülve, és hogy itt a civil társadalomnak, vagy hát mindenkinek a mulasztása, hogy erre nem tudunk.
Egy generációt késtünk, vagy kettőt?
Ez már a második generáció. Mert a mi generációnk, most középkorú emberekre gondolok, mi már ugye 90 után szocializálódtunk, és akkor ebben ez erre nem volt elég hangsúly fektetve. Sőt, tehát inkább arra volt, hogy a szocializmus büntetjei, és ma is ez a domináns diskurzus, hogy hát a börtönök szentjei, meg hát akik be voltak zárva, azok tulajdonképpen a kommunizmus büntetjei miatt, tehát hogy az elnyomó rendszer miatt szenvedtek, holott hát akik be voltak zárva, azoknak nem mindegyike volt tulajdonképpen ellenálló ilyen értelemben, hanem voltak, akik valóban joggal voltak bezárva, mert köztörvényes bűnözők voltak, és hát szélső jobb tábora. És ez a kettő, ez annyira összekötődött, és hogy ez elkörül egy ilyen vallási aura is rárakodott, hogy ezt nehéz most hirtelen ezzel társadalmi szinten szembe fordulni. Én valamivel reménykedőbb vagyok, hogy fölébred a társadalom, és hogy az erdélyi magyarok is belátják, hogy ez nagyon nem jó, hogyha ez az irány erősödik.
Ez az erősödés, ez valójában ugye egy folyamat eredménye, vagy rész eredménye. Mikor kellett volna, hát ha nem is felébredni, de erősebben érzékelni, és ezt az érzékelést továbbítani, hogy itt a dolgok elmozdultak, szintet léptek, akkor, amikor egy szélsőséges párt véletlenül meglepetésszerűen úgymond bekerül a parlamentbe, és ez 4 évvel ezelőtti pillanat, mert óhatatlanul ott tartok, Laci, hogy bármennyire leszögezted, és nagyon helyén való az, hogy kontextusában értékeljük a dolgokat, és nem egy az egyben feleltetjük meg a két világháború közti vészkorszak pillanataival a mostani állapotokat, de nekem ez egy visszatérő dilemmám, és nem tudtam máig sem kellőképpen tisztázni, hogy például, ha Kolozsvárt tekintjük, azt a 17-18 ezres zsidó közösséget, hogy akkor, amikor még nincs téglagyár, még messze van úgymond kronológiailag, de már az első jelek azért a sajtóban, az otthoni informális közegben, megérkeznek, tudnak arról, hogy transportok vannak Európa szerte. Kiszivárog az, hogy a munkatábor az egy faktum, és még mindig nem menekülnek, holott itt van a határ. Nem azt mondom, hogy tömegesen, de ugye tudunk példákat, Szilágyi Julika néni és társai, akik valahogy valamilyen módon szenzoraikkal élesebben letapogatták azt, hogy mi következik, de azért a többség nem. Megint ugyanabban a tévhitben vagyunk? Vagy ahhoz fogható érzéktelenség, vagy önállítás, vagy mi ez?
Hát nem lehet attól eltekinteni, hogy most egy ilyen globalizált korban vagyunk, és hogy az, amit látunk mi Romániában, ez gyakorlatilag egy globális folyamat része, és az, hogy ez Amerikában is hasonlóan lezajlik, vagy az Európa más országaiban, hogy van egyfajta ellentartás, egy ellenfordulása azoknak a folyamatoknak, amelyeket hát korábban modernizációnak hívtunk, vagy most már globalizációként meg is vannak bélyegezve, de hát olyan fajta ilyen progresszív változások, amiket, hát na most már gyakran a progresszívet is úgy használják, mint hogyha a szitok szó volna.
Az inga megint ott van a másik oldalon.
Holott végül is arról van szó, hogy az embereknek az életkörülményei, a élet hossza, az egészségi állapota, meg egyéb, azért sokat javult ezeknek a változásoknak a hatására.
És úgy javult, tegyük hozzá, hogy az esély egyenlőség az egy állandó szempont volt valahol, a kormányzatok, közpolitikák szintjén. Nem valósult meg mindig és mindenhol úgy, ahogy azt elképzelték, de hogy azért ez tényezőként vagy faktorként jelen van.
Ez egy fontos eleme, azt hiszem ennek a feltörekvő szélső jobbnak is, hogy ezt a nyelvet használja, tehát az esélyegyenlőséget használja, de ez egyfajta torz kifordított formában, ez a középosztálynak a nyelvezetébe épült be, és hát a hátrányos helyzetűekkel szembe használja, vagy a bevándorlókkal szembe használja az esélyegyenlőséget, hogy legalább annyit nekünk is meg kell adni, mint a menekülteknek, hogy legalább nekünk is, tehát nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint azok.
Egyébként látod ennek, mondjuk rövidebb perspektívában ennek a veszélyét, hogy az ilyen jellegű diskurzus majd ráfordul a vendégmunkásainkra? Mert pillanatnyilag nem került a diskurzus fősodrába, de óhatatlan, tehát amikor 500 ezer évente az a populáció, amit befogadunk hivatalosan, akkor egy adott pillanatban ez egy jó kis gyakorló pálya azoknak, akik a frusztrációkat megpróbálják rávetíteni.
Az ellenség termelés az kiszámíthatatlan ilyen szempontból. Nem tudom most megjósolni, hogy ki lesz a következő bűnbak, vagy hogy most ellenük is fordulhat ez a dolog, de hát már vannak hagyományos ellenségek is, hogy azt látjuk, hogy a kisebbségek ebben nem állnak jól. Tehát az antiszemitizmus, meg a magyar ellenesség is, a
roma ellenesség,
a cigány ellenesség, ezek mind itt vannak, és van egy ilyen külön kategória, ami a szexuális kisebbségekre vonatkozik, aminek a története Románia esetében megint egy külön sztori, mert itt soha nem volt egy erős ilyen LGBTQ mozgalom, és ennek ellenére úgy tűnik, mintha ez volna az egyik ilyen fő mumu.
De azért tegyük hozzá, hogy az egyik olyan állam vagyunk Európában, ahol a legkésőbb iktatták ki a büntetőtörvénykönyvből a homoszexualitás büntetését. Tehát, hogy itt is megkéstünk.
Igen, ez egyértelmű, hogy nincsen ennek egy erős pozitív konjunktúrája a törvényi keretekben. Azért legalább az alkotmánymódosítás például az nem ment át. Ez számomra azt jelenti, hogy az embereket nem igazán érdekli ez a téma. Akiket érdekel, azok politikai célból akarják ezt használni.
Kampányban felerősödnek, igen.
Ez a román kifejezés, hogy szexomarxisti. Hát ez is egy abszurd dolog. Hát nincsenek ilyen mozgalmat, nem tudunk mutatni.
Ilyen alapon a metroliberális is bejöhetne, igen, és divatossá válhatna.
Meg hát tényleg ez sajnos az erdélyi magyarok esetében nagyon átment, ennek nem mellékes kontextus, hogy ez Magyarországon is, ez az úgynevezett gyermekvédelmi törvények, amik arra vonatkoztak, hogy a pedofiliát a homoszexualitással összemossák, és hogy hát egyfajta kriminalizáció felé tolják ezt a kérdést, ez erre nagyon fogékony volt az erdélyi magyar közélet is, és az egyházak is. Amikor ez a család ügyi népszavazás volt, akkor egyértelműen ebbe beleálltak. Én most azért azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat, azért ezt nem ezt a vonalat fogjuk követni, nem ezt folytatjuk, mert ez nem vezet jóra. Tehát ennek sem demográfiai, sem semmiféle veszélye nincsen. Általában nem annyira magas a társadalomban ezeknek a szexuális kisebbségeknek az aránya, hogy ebből kéne problémát kreálni. Sőt, inkább azt gondolom, hogy az elismerés, vagy hát az emberjogi megközelítés, a méltóság elismerése az tulajdonképpen a helyes és emberséges út, és ez a keresztények számára sem jelent semmiféle problémát. Tehát itt eljutottunk egy olyan helyre, hogy azt mondjuk, hogy tradicionális megközelítés, ugye, hogy ezzel a tradicionális család, a tradicionalizmus, de hát egyáltalán nem arról van szó, hogy a tradíciókhoz akar visszatérni ez a mozgalom, hanem egyfajta fundamentalista megközelítés, és hát a mindenfajta fundamentalizmus az nem a tradíció folytatását jelent, hanem a tradíciónak idealizált formában, abszolutizált formában a rákényszerítése. Tehát az iszlamizmus az nem az iszlám hagyomány.
Igen, hát az ilyen értelemben vett hagyományőrzés vagy tisztelet ugye azt is tételezi, hogy van egy, ha már ugye szexuális vetületekről beszélünk, van egy egészen határozott elképzelés arról, hogy akkor a férfi szerepe, tágítsuk a kört, közéleti szerepvállalása, az mennyire kvázi előjogként értelmezett. És akkor itt vetül fel az a kérdés, amit egyébként hát itt a szerkesztőségben beszélgetve tapasztalt, amikor az egyik kollégám mondta, hogy ő faluhelyen, ugye hát beszélték azt, hogy választások, meg hogy kik vannak a döntőben, meg egyáltalán, hogy mi a tét, és akkor valaki, ugye egy rurális környezetről beszélünk, elcsodálkozott. Tehát, hogy számára egy ilyen reveláció volt, hogy hát nő is lehet elnök. Mintha ez így most lett volna hirtelen, mondom, egy ilyen megvilágosodás, hogy úristen, ez is el, tehát nem hogy előfordulhat, hanem hogy egyáltalán mint kérdés felvetődhet.
Igen, tehát ez a nemi szerepeknek a folytonossága, az átadása, ez nyilvánvalóan, ez inkább a tradicionalizmusnak az egyik vonása, vagy jele, de amiről beszéltem, az a fundamentalizmus, amit...
Hát jó, de a fasizmusban emlékezzünk vissza, amikor tulajdonképpen a nőnek, hát voltak ezek a propagandafilmek, ahogyan a újra termelik... ugye, a hős és hű német anyák a nemzetet, és annak a tisztaságára ügyelnek, tehát, hogy ez a beskatujázott, neked az a feladatod, és annyi.
Igen.
Nem igazán láttunk. Hát én nem emlékszem, tehát azon kívül, hogy Hitlernek volt ilyen-olyan preferenciája a nők szempontjából hivatalosan a náci elitben, hát a művészek szintjén, ugye, egy-egy jó filmes, vagy egy-egy jó képzőművész nőként még futott egy pár kör, de egyébként nem.
Igen, ez az elit kérdésében.
Ilyen szempontból Marine Le Pen mondjuk kiugrik a sorból, és hát valahogy franciás huszárvágással rácáfol arra, amit most mondok, de talán éppen ez igazolja azt, amit te mondtál a beszélgetés elején, hogy ez egy más paradigma. Nem szabad egy az egyben leképezni, vagy úgy tekinteni a mostani helyzetre, mint a két világháború közti időszaknak a replikája, vagy...
Én azt érzem, vagy úgy gondolom, hogy a női emancipációnak egy másik korszaka volt az a két világháború között, mint ahol most tartunk. Tehát most már nem ott tartunk, lehet kivételesen tényleg van falun idős asszony, aki azt gondolja, hogy hát nő nem is lehetne polgármester, vagy nem lehetne elnök, holott hát van elég sok polgármester asszony. Nem elég sok, de van számos, tehát én azt gondolom, hogy több még jobb volna, és hogy gyakran a nők jobb vezetők ilyen szempontból, kevésbé versengőek, meg konszenzust keresnek a döntésekben, meg hasonló.
Hát meg aránylag kevés olyan hírünk van, hogy lebukott a polgármester asszony, ugye? Nem csak annak okán, hogy kevesebben van. Én azt hiszem, hogy egyrészt igen, de az csak egy részben magyarázza.
Igen. Tehát most azt gondolom, hogy a női emancipáció az már sokkal előbbre tart ilyen szempontból. Nem azt mondom, hogy most már egyenrangúságról lehetne beszélni, de hogy olyan helyzetekben is, tehát hogy veszük a migrációt, amiben nagy számban részt vesznek a nők. Nem azt mondom, hogy a családok szempontjából jó, sőt, inkább azt gondolom, hogy azok a férfiak, akik ebben kevésbé sikeresek, azok vágynak, vagy visszakívánnának egy hagyományosabb, egy ilyen tradicionálisabb női szerepet, az asszony maradjon otthon a gyerekkel, ő legyen a pénz,
a fenntartó
és egyfajta elégtétel tudna. Uh-huh. És ezt a restaurációs törekvés, ez alá ad tulajdonképpen érveket, vagy lovat el az új neofasiszta beszéd, aminek szintén megvannak a nyugati párhuza, meg az incel jellegű, az involuntary celibat, olyan férfiak, fiatalok, akiknek nincsen párjuk, tehát már, hogy nőt nem találnak maguknak, és hogy azok egy ilyen, a társadalom iránt egy ilyen dűvel viszonyulnak, és hogy ez gyakran a hagyományos női szerepeknek a visszakövetelését is jelenteni, mert azt gondoljuk, hogy akkor könnyebben működne a világ, ha visszaállna az a rend, amit felborított most, hát mondjuk azt, hogy a globalizmus, a kapitalizmus, nagyon sok mindent lehet vádolni a politikai elitet beleértve, hogy ők tették ezt velünk, hogy a magánéletben sem működik. Tehát itt nagyon nagy átalakulásokról van szó a nemi szerepekben is, és hát ebben nem állunk jól. Azt hiszem, hogy nem is annyira a nőknek az emancipációja megy nehezen, hanem a férfiaknak az emancipációja megy nehezen.
Vajon a politikai elit szintjén, ugye most egy olyan kihegyezett, kitett helyzetet élünk meg, amire lehet, hogy a sajtó túl licitálva azt mondja, hogy 35 éve nem volt ekkora feszültség a társadalomban, a honi román társadalomban, de hogyha ez elmúlik, egy cezurát követő periódus, megint el fogjuk aprózni magunkat a napi teendők, kis léptékű belharcok és egyéb elfoglaltságok okán, és nem fogjuk ezt a történetet újra gondolni, újra venni, immár nyugodtabb hangulatban leskiccelni, hogy végül is mi történt, és megpróbálni nem melegében, de mindenképpen a friss információk és benyomások birtokában valahogy rendbe rakni, hogy akkor lássuk, hogy hol is csúsztunk el, kinek mi a felelőssége ebben, mert nem tudjuk úgy, ahogy a, nem mondom ki a nevét, de annak a platformnak a szerepét is túl dimenzionálta a sajtó, és arról szinte már úgy érezzük, hogy vagyunk mi, és van egy teljesen impersonális szereplő, aki így befolyásol sok mindent. De szóval visszatérve, leszünk-e elég bölcsek, vagy bölcsek és alázatosak, hogy akkor újra vesszük ezt a leckét, és megnézzük, hogy hol és mi csúszott el.
Én azt gondolom, hogy nem egy eseménnyel függ ez össze. Tehát nem arról van szó most, hogy van választás, és attól így nézzünk ki, ahogy kinézünk. Hanem ez egy folyamat. Ebben a folyamatban tartunk valahol. Vannak ilyen csúcsok, amikor ezt fölpörgeti valamilyen külső hatás. Most éppen lehet, hogy beavatkozás segítségével is, tehát hogy ez az esti hír is ez volt, hogy nem csak maga az a platform, hanem hogy ez meg is volt nyomva pénzzel, meg hát van ilyen szándék az országon kívülről is. De ez nem azt jelenti, hogy amúgy minden rendben volna. Hogy ha nincs éppen ez a beavatkozás, akkor nem történne az, hogy a társadalomnak egy harmada így
ez
néz
a,
ki.
Ez a válság közeli hangulat, tehát hogy arra próbálok utalni, hogy ez most ezzel szembesülünk, ez mindenkiben temperamentumától függően egyfajta feszültséget indukál. Na de ezt kioltani pusztán csak azzal, hogy lesz egy eredmény, ami egyeseknek eufória, másoknak meg világvéghangulat, ergo katarzis, nem biztos, hogy ki fog oltani mindent, és meg fog oldani problémákból annyi mindent, hogy azt mondjuk, hogy akkor jövő héten ad acta tudjuk ezt tenni, és akkor, ha folyamatában nézzük, Laci, akkor ez tanulás és megfontolás folyamata, újra kéne tanulni reflexeket, viszonyulásokat, megint visszamenni valahova, ahol értelmezésbeli gondjaink voltak, nem tudtuk az olvasatokat megfelelően felhasználni.
Két vonatkozása van. Nyilván az egyik ez a folyamat, ami zajlik, ez egy társadalmi-gazdasági folyamat, az európai integrációnak egyik mellék hatása. Tehát az, hogy megnőtt a mobilitás a társadalomban, lehet járkálni, az emberek találkoznak új életformákkal, ennek lehetne pozitív hatása is. Azt látjuk, hogy a diaszpora esetében nem egyértelműen pozitív hatás, tehát hogy ők ott sem érzik jól magukat, ahol vannak, tehát inkább odaszavaznak a neofasisztákhoz. Nagy számban sajnos. Tehát ez a folyamat, ez nem fog megállni, ha csak nem valami katasztrófa révén tényleg lezárulna a határ, vagy hasonló. Tehát a másik folyamat, hogy az elit, az hát így megúszósra játszik, ahogy mondtad, hogy na, ezt a választást valahogy ússzuk meg, és akkor majd 5 évig így jó lesz, vagy 4 évig így tudjuk vinni tovább, de ez nem oldja ezt a feszültséget, mert nincsenek olyan politikák, olyan közpolitikák, vagy olyan megoldások, amik a szociális kérdésekre tényleg odafigyelnének, reális válaszokat adnak, és hát itt van egy kérdés, vagy kérdőjel, hogy várható-e, hogy jobb közpolitikákat fog javasolni az eljövendő kormány, vagy az eljövendő elnök ezben egyedül dolgozni. A korábbi javaslat az, hogy a Romania Educata volt a neve? Hogy
igen, jó, igen, igen, igen.
Hát ez egy csúfos kudarc ilyen szempontból, tehát ebben nem tettek igazából bele erőforrásokat, erőfeszítéseket, és hogy ennek az eredményét látjuk, hogy ez nem vezet jóra, hogyha tényleg a társadalom alap működésének és az alap intézményeinek, az oktatásnak, az egészségügynek, egyébnek a rendbetétele nem zajlik és nem történik, mert ezek azok a dolgok, amivel az emberek elégedetlenek. Tehát, hogy erre könnyen rá lehet licitálni egy következő alkalommal, hogy na lám, hogy nem történt semmi jó, és nem változott ilyen értelemben. Tehát ez nem olcsó, de ebben befektetni, ezzel foglalkozni muszáj lenne az elit számára. Az értelmiségi, meg hát azok, akik ilyen közéleti szerepekkel kacérkodnak, vagy ebben utaznak, foglalkoznak, egyházak, meg civil szervezetek, értelmiségek, tanárok, mindenki. Tehát mi is újra kell gondoljuk valahol az elit szerepet, amiben voltunk, vagy amiben eddig utaztunk, mert itt azt gondolom, hogy az, hogy meglepődött a társadalomnak a nagy része, hogy ilyen mértékű a neofasiszta szavazó tábor, ez azt jelenti, hogy nem ismerjük elég jól azt, hogy mi történik. Nem azt gondolom, hogy ezek az emberek mind ilyen beállítódásúak, akik rá szavaztak.
Hát azért a kutatások vannak, tehát azért úgy ülünk itt, hogy te egy társadalom tudományokban jártas szakember vagy, és évek óta nem csak te, de hát itt a kolozsvári ugye intézményesült közegben számtalan kutatás, odafigyelés, részeredmény van, ami hát szegmenseiben utalt
Igen,
jelenségekre.
Voltak utalások, de itt még mindig az a domináns paradigma, hogy az átmenetnek, vagy a modernizációnak a vesztesei azok, akik erre a szélsőségekre szavaznak, és most nagyon hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy ez nem írja le ezt a tömeget, akik szavaznak. Illetve hát nem a vesztesek igen, azok, akik ezt csinálják, hanem azok, akik mobilitási pályára léptek, és az ő mobilitásuknak úgy tűnik, hogy nem ad vonzó keretet ez a klasszikus modernizáció.
Magyarán ők úgy érzik magukat vesztesnek, hogy viszonyítási alapként azt nézik, hogy egy hozzá fogható nyugati polgár mire vitte, ehhez képest ő hol tart. Ilyen értelemben érzi magát frusztrált.
Van ez a frusztráció, ez tagadhatatlan, hogy Caraca Afar. Ez egy korábbi időszaknak volt a jelszava, hogy úgy éljünk, mint odakint. De nem ez a tipikus, hanem például kisvárosokban, vagy vidéken, középosztálybeliek, jó anyagi körülmények között, tehát nem vesztes pozícióba élő emberek, akik azt gondolják, hogy az ő előrelépésük, az ő haladásuk, az tulajdonképpen egyfajta idealizált múlt. Tehát, hogy egy nosztalgia van valami iránt, ami nem megvalósítható, és hogy ezt az álomképet, ezt könnyen meg tudja lovagolni egy szélhámos. Tehát, hogy ez történik, és hogy fölfele aspiráló emberekről van szó, nem olyanok, akiknek nincs mit veszteni valójuk. Tehát ezeknek nagyon sok veszteni valójuk.
A lumpen és a lecsúszott az része a képletnek, de nem meghatározó
nem
eleme.
Nem hiszem, hogy az alsó rétegeket kéne egyértelműen ezzel vádolni. Én azt hiszem, hogy azok, akik ebben az utazásban szálltak. Az ilyen technoutópiák, meg az UFO-kkal való találkozás, meg az összes ilyen misztikus elképzelés, meg hasonlók, ezek valahogy arra is utalnak, hogy a jövőben szeretnének valahogy megvalósítani.
Tehát kivetítik mindazt, igen, ami hiányzik a holnap utánból.
Tehát nincs egy, van ez az elégedetlenség, egyértelmű, de nem kizárólag azzal elégedetlenek, hogy életkörülmények hogyan vannak, hanem hogy milyen jövőképet lehet. És a jövőképben hát eléggé zagyva dolgok jelennek meg most, amiket itt az ember, hogyha megnyit akármilyen videót a jelöltnek az ígéreteiből, hogy a csöveken elvezetett Kárpátokból a víz, meg az energiák, tehát egy olyan amalgán, egy olyan technoutópia, meg emellett ugye az erős szuverenizmus, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni magunknak. Tehát, hogy magunknak meg fogjuk csinálni, ez egy olyan rétegnek szól, aki erőt érez magában, hogy ezt meg tudja csinálni. És ebben egy segítségre vágyik, amit most történetesen ebben a jelöltben lát, vél felfedezni. Nyilván keserű csalódás a vége, hogyha ezen az úton fogunk végigmenni. De nem vagyok ilyen szempontból jós, azt hiszem, hogy ha ez a változat lesz, akkor hát nem egy gazdaságilag semmiképpen nem egy járható, egy jó út. Ha elodázódik ez a dolog, tehát hogy folytatódik egy klasszikus modernizáció, egy európai uniós orientáció, meg ez a városias, urbánus jellegű értékrend, itt nagyon oda kell figyeljünk, vagy itt nagyon vissza kell forduljunk oda azokhoz az erőforrásokhoz, amit az emberek körében való jelenlét és beszélgetések és a köznapi kapcsolatok jelentenek, mert hogyha ezt nem gondozzuk, ezzel nem fogunk törődni, akkor ez a történet, ez csak rosszabb és még magasabb részvétellel, még nagyobb ellenállással lendül tovább. Tehát nem értünk még el a végére az én az a mozgásnak
érte. Lehet, hogy nem túl okos ezt így felvetni, ahogy megpróbálom megfogalmazni, de ugye a közvetlen közelmúltbeli okok listázás, akkor ez a három tétel jön elő rendszerint. A COVID, post-COVID időszak nem kellőképpen feldolgozott félelmei és veszteségei, a klímabizonytalanság és az a körüli ide-oda szintén ingó diskurzus, hogy akkor most az ökosarlatánok vagy a kőkemény, ugye foszilis energiára alapozó és további fellendülést ígérő lobby, ahogy úgy egymásnak megy, és ami ebből lecsapódik szintén bizonytalanságként, meg hát közben látjuk a szárazságot, és az a gazdatársadalmat azért napi szinten érinti és nyomasztja. És a harmadik ugye ez a háborús közelség. Na most nyilván az ukrajnai frontot nem tudjuk megoldani, de a másik két tételben
bár most azért Baku külvárosában nem hiszem, hogy nagyot léptek előre, ugye klimatudatosság és öko gondolkodás szintjén. Na de mégiscsak úgy érezzük, hogy a másik kettőben valamit tudunk, vagy tudtunk volna talán többet tenni. Nagyon elrugaszkodott az a gondolat, hogy egy picit lépjünk vissza, és próbáljunk immár szakemberekkel valahogy felméréseket újra megrendelve és tüzetesebben kiértékelve COVID által generált mindenféle bizonytalanságokat enyhíteni. Immár nem csak a leltár, hanem az orvoslás szintjén is.
Igen, hát a krízis helyzetnek a lefutása az általában több időt vesz igénybe.
Igazándiból nem is volt időnk, mert jött a háborús fenyegetés. Igen. Tehát valahogy egymásra csúsztak ezek, mint ilyen tektonikus lapok.
Hát hogyha belegondolunk, tényleg az utóbbi években egymás hegyén hátán történtek olyan dolgok, amiket előtte a boldog békeidőben, meg hát a szabad utazás korszakában, ugye, tehát még 2019 végén, vagy 2020 elején se gondolta az ember, hogy a házba be lesz zárva, és hogy folyamatosan az online térbe kezd kommunikálni, és hogy ennek az online térbe való kommunikálásnak a rutinjai azok most alakulnak ki. Tehát a főleg a generációban, amivel mi is tartozunk, akik nem ebbe születtünk bele, ez még mindig egy idegen világ valahol, és hogy ez mindig nagyon sok frusztrációt is okoz. Tehát, hogy ez másként működik azért. Nyilván a mostani digitális bennszülöttek, ahogy hívják ezeket a mostani generációt, akik így nőnek föl, ők más kommunikációs eszközökhöz, tehát másképp viszonyulnak a technológiához, ez egy újabb korszak, tőlük még tanulhatunk is, és azt hiszem, hogy ez egy jó irány, hogy azt...
De azért ők is tanulhatnának pontosan abból, hogy azért néha jó leülni valakivel reális térben.
Így van.
Érezni a sóhajtását, vagy elkapni a tekintetét, vagy a gesztusából mást is leolvasni, mint pusztán csak egy plazma felszínről visszanézni.
Igen, hát itt a pedagógiai elvek, a transmissziónak a kérdései, a kulturális átadásnak a kérdései is azért felmerülnek, mert eddig az volt, ugye, hogy be lehetett a könyvtárba küldeni, de hát most a könyvtárba talán nem annyira vonzó, mert hogy az új begyén van az embernek a bármilyen elektronikus eszközön meg tudod nézni egy akármilyen információt. Most főleg a mesterséges intelligenciát meg lehet kérdezni, és az nem is kell fellapozni a katalógust, hogy megtaláld is esetleg másokat, a környezetét
egyre,
is lássad.
Egyre tunyábbak leszünk, Laci, ugye, egyre komfortosabbak.
A környezetét is meg, mert hogyha belelapozol egy lexikonba, akkor nem csak azt a szót.
Még néha véletlenül ez az még megragadja.
Tehát ez egy más fajta viszonyulást is hoz, és hogy ez a tányéron felkínált és kész előregyártott és jól bemért üzenet, amit ez a világ ajánl, ez erre nincsen immunitása az embernek. Ez legalább akkora változás, mint a nyomtatás. Tehát, hogy amikor azt mondták, ugye a Gutenberg forradalma az volt, hogy hát demokratizálta az írott szövegekhez való hozzáférés, az egy nagy változás volt. Reformáció, polgárosodás, nem tudom. Rengeteg minden megváltozott akkor, amikor ez az egész történt. Most is változásban vagyunk, csak nem tudjuk a végét, hogy merre és mi végre. Mi hát a múltnak vagyunk ilyen szempontból a képviselői, ezért be van felelősségünk, hogy azt próbáljuk fenntartani, amit jónak láttunk ebből a világból, amiben eddig éltünk. Tehát azért volt 35 évünk 90 után, amiben voltak remények, voltak jó időszakok, és hogy ez a jelen azt mutatja, hogy voltak mulasztások is, és ezek a mulasztások, ezekre vissza kell térjünk, ezeket valahol meg kell ragadjuk, és ebben egyik eleme ez a technológiai világ. Való. Hát a modernizációnak a humán része, hogy úgy mondjam. Tehát az infrastruktúrát azt lehet fejleszteni, főleg azt a digitális infrastruktúrát azt nagyon gyorsan fejlesztik. És hogy ebben hát nem csak mi maradtunk le, ebben az amerikai polgárok is lemaradtak, vagy hát a világnak a legtöbb részén olyan helyzetek állnak elő, ami hasonló, ahol amiben mi élünk. Tehát én nem merülnék el abban, hogy most lamentáljam a romániai helyzetet, de hát vannak csoportok, akiknek azért sokkal rosszabb lehet.
Még annyit azért próbáljunk itt kideríteni a beszélgetés vége felé közeledve, hogy ez a közeljövős kihívás a szakmának, tehát konkrétan a ti munkakörötöknek, ezt hogy látod hatékonyabb
tényezőként megjelenni a döntés előkészítésben, a mindenféle közpolitikák, vagy akár a közgondolkodás továbbvitelében, hogy akkor a ti kutatásaitok, amit nem csak módszerben, de valószínű, hogy tematizálásban, meg fókuszálásban is hát kell majd valahogy gondoljatok, hogy minél közelebb legyen, és minél inkább használható infót nyerjetek a terepről. De hogy tudna eljutni, milyen csomagolásban, vagy milyen módon kerülhet döntés közelbe, döntés befolyásoló tényezőként különböző szintekre, akár úgy, hogy egy helyi elöljáró megfontolja, hogy hogyan fejleszt egy települést, vagy hogyan zárkóztat fel egy peremrészt, akár egy megyei tanács, amikor egy nagyobb investícióba kezd, és szétnéz, hogy akkor az impaktus milyen, és tényleg figyelembe veszi, nem azt fogja nézni, hogy nagyobb legyen, mint a szomszéd megyénél, vagy hogy abból én mit profitálok voksok szintjén, vagy akár állami szinten, amikor egy nagy sarkalatos döntés előtt ugye összegyűjtik a háttéranyagokat, az ne legyen egy formális gesztus, hogy oké, konzultáltunk velük, aztán mégiscsak nekünk már megvan az ötletünk, de hadd mondják el ők is a magukét. Tehát, hogy lépjük át ezt a gap-et, mert valahol azt érzem, hogy ez a kapcsolat a politikai elit és a szakértelem között az emiatt is, hát biceg, hogy válsághelyzetben hirtelen mondják meg a tutit és a nagyon hatékony dolgot a szakemberek, aztán meg menet közben, amíg folyik a mandátum, időnként kérünk egy-egy véleményezést, amit hát elég felszínesen kezelünk mi döntnökök.
Nem vagyok ebbe optimista ebbe a tekintetben, nem a társadalomtudományoknak a problémája csak. Ez olyan kemény tudományoknak is, vagy hát olyan gyakorlati alkalmazással rendelkező tudományoknak is a probléma, mint az orvostudomány. Tehát a COVID idején azt hiszem, hogy senki nem gondolta előtte, hogy ilyen mértékű lehet a vírustagadás, vagy az antivaxer mozgalom, vagy az oltástagadás. Tehát amikor az emberek okosabbak, és jobban bíznak mindenféle ilyen kulturális összeesküvés elméletek, vajákos javaslatok egyebekben, akkor itt egy nagyobb problémával állunk szemben, nem csak a társadalomtudományoknak a szerepe kérdőjeleződik meg a döntéshozatalban. Tehát ez hozzájárul ehhez a demokratizálódásnak a folyamatához, mint ahogy a nyomtatás, így most a digitalizáció hatására, amik megjelennek, hogy az emberek olvassák, ha bár nem értik, vagy nem úgy értik, ahogy az oda kerül. És hát nincsen általános recept egyelőre, azt hiszem, hogy nem is tudunk erre jó választ adni. A tudományok azok nagyon zártak ilyen szempontból, nagyon nehezen, lassan változnak, tehát egy erős belső paradigmák vannak, a peer review, az egymás olvasása, a lektorálása, ez továbbra is ez a mércéje a jó tudománynak, tehát ez nem most a mesterséges intelligenciával még megbonyolodott ez, mert hogy még azt is kell nézni, hogy nem valaki meg...
Igen, egy átölelt plágium.
Megbuherált szöveget kapott az ember. Tehát ugye ezek elég nagy bajt jelentenek a tudományon belül. A kifele fordulásnak a nehézsége az, hogy olyan ajtókon próbál kopogtatni a társadalomkutató, ahol benn már eldöntek dolgok, meg más típusú...
Tehát más logikája van
Igen, a szavazat ottani, maximálás igen. Logikája érvényesül a tudományon kívül, mármint, hogy a politikában ez válik fontossá, és hogy a hosszú távú befektetéseket azokat nem olyan könnyen vállalják be a politikusokat, már csak azért is, mert ők a népszerűséget szeretnék elsősorban maguknak. Azt hiszem, hogy a szerep újragondolásnak az egyik eleme az, amit már régebb óta is mondtak, hogy a szociológusok, közgazdászok, társadalomkutatók, antropológusok jók voltak abban, vagy úgy gondolták magukról, hogy jó, hogy tanácsot adjanak a hatalmon levőknek. De most azt is meg kéne fontolni, hogy milyen tanácsot tudunk adni a hatalom nélkülieknek. Tehát, hogy azokkal visszatérni és a tudást olyan irányba használni, hogy a kirekesztettek, vagy azok, akik magukra maradottakként élik meg ezt a korszakot, hogy legyünk képesek velük is valamilyen módon párbeszédet folytatni, hogy ne az apokaliptikus világvége, vagy az ilyen sarlatánoknak a terepe játszó homokozója legyen a társadalomnak egy jó nagy része, amit magára hagyott a politika, és az értelmiségiek is ilyen szempontból arccal a politika fele fordultak sok időn keresztül, és azt hiszem, hogy itt van egy változásra szükség.
Hát erről a szükségről fogunk, vagy ennek a lebontott vetületeiről beszélni majd az elkövetkező tetőteraszokon. Fosztor László, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn fogunk jelentkezni legközelebb. Rostás Péter István vagyok. Köszönöm figyelmüket.
Ez a Tetőterasz.